Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások, a tudomány és az innováció műsora. A mikrofonnál Olá Andrea.
Köszöntöm a hallgatókat, Olá Andrea vagyok, és ma a matematikával, a matematikai gondolkodással és a kreativitással foglalkozunk. Örök téma, hogy még mindig sokan érzik úgy, nincsen közük ehhez a tudományákhoz, nem értik, de a jó hír, hogy kutatók dolgoznak azon, például a Hunrendrényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetben, hogy ez a hozzáállás mielőbb megváltozzon. Vendégem a stúdióban Juhász Péter, matematika tanár, térképész, programozó matematikus, a Rényi Intézet szakmódszertani osztályának vezetője, az MTA Rényi Felfedeztető Matematika Tanítás Kutatócsoport munkatársa, akinek a nevét egyébként a Gondolkodás Öröme Alapítvány miatt is sokan ismerhetik már, ugyanis nem csak matematikai táborokat szerveznek ott, hanem a múlt évben egy egészen érdekes egy hónapos program keretében megpróbálták mindenki számára átélhetővé tenni azt, amikor egy-egy izgalmas feladvány megoldását megtalálják, vagy töprengenek rajta. A Mindenki Jön programról is beszélünk mindjárt, hiszen idén is folytatják ezt, és már jönnek a feladatok, de esen szó arról, mit jelent a felfedeztető matematika tanítás, mi a története, ki az, akinek a nevéhez fűződik ez. Erről kérdezem tehát először Juhász Pétert.
Egy gondolkodó embernek, aki meg akar tanítani valamit, annak viszonylag természetes ez a hozzáállás, és ennek ellenére nincs nagyon benne az oktatási köztudatban. Hát aki ilyen nemzetközileg is nagyon ismert képviselője ennek, az Pólya György, aki már kezdte ennek az alapjait lefektetni, és akkor utána Magyarországon Varga Tamás volt az, aki csinált egy ilyen, főleg azért alsó tagozat vagy általános iskola számára egy ilyen szemléletű matematika tanítási, hát eredetileg kísérletet, és aztán ebből lett egy program, ami kudarcba fulladt tulajdonképpen, mert hogy így rá lett kényszerítve a rendszerre. Noha Varga Tamás mondta, hogy ezt nem szabad rá kényszeríteni a rendszerre, csak hát ott a 60-as, 70-es években azt hiszem, hogy valahogy úgy a hozzáállás inkább az volt, hogy majd mi megmondjuk, hogy mit, hogy. Ő pedig szerette volna, hogyha ez organikusan épül be az oktatásba, és ez itt tulajdonképpen egy kudarc lett ebből, de ez az én szememben nem azt jelenti, hogy a módszer nem jó, hanem az implementálásával volt baj, mármint oktatás rendszeri szinten. És amit pedig mi csinálunk, a mi az nem egy jól meghatározható fogalom, de szóval egy alapítvány, a Gondolkodás Öröme Alapítvány, meg sokan, akik ezekben az itt kialakult hétvégi táborokban fölnőttek. Amit mi csinálunk, az Pósa Lajostól származik, aki a híres első fazekasos osztályba járt, a Lovász Lászlónak, a Lackovics Miklósnak, Pelikán Józsefnek volt az osztálytársa, és ő eleve egy kiváló, nagyon tehetséges matematikusként kezdte a pályafutását, szóval egy nagyon nagy tehetség volt, vagy van, Erdőssel közös cikkei vannak, de aztán ő a matematika tanítás felé fordult, azt kezdte el érdekelni, és akkor ő úgy gondolta, hogy hát az a jó megközelítés, hogyha ő nem előadásokat tart arról, hogy mi hogy működik a matematikában, hanem hogy ezt valahogy élményé teszi a gyerekek számára. Tehát nem az elsődleges célunk, hogy bizonyos ismeretek eljussanak a diákok fejébe, mert pláne mára az már erősen megkérdőjelezhető, hogy pontosan milyen információkra van szükség, hanem sokkal inkább az, hogy azt az élményt megéljék, hogy valamin gondolkozni, valamit átlátni, valamit megérteni önállóan, az nagy élmény, és az egy jó érzés. És ez vezérli hát az óráknak a, nem tudom, az értékelését is, szóval, hogy mi tanárként mit gondolunk egy óráról, leginkább az izgat minket, hogy a résztvevők azok mennyire élvezték a dolgot, nem pedig az, hogy utána egy teszten fölmérjük azt, hogy most azt az adott tételt, vagy lemmát, vagy feladatot meg tudják-e oldani, hanem sokkal inkább azt, hogy mennyire intenzíven gondolkoztak, és eközben mennyire érezték jól magukat. És hát akkor Pósa kitalált valamit, mi jártunk oda táborba, én az első ilyen hétvégi tábori csoportjának tagja voltam, az nekem egy abszolút életre szóló élmény volt, tehát hogy az teljesen meghatározta ez az egész szemlélet a gondolkodásomat. Emiatt az egész helyzet miatt döntöttem úgy, hogy engem érdekel a matematika tanítás, tehát ez annyira megfogott engem, hogy ez milyen jó, meg milyen jó ezt csinálni, hogy azért indultam el ebbe az irányba, és átadott nekünk valami szemléletet, meg hozzáállást, és akkor mi azt próbáljuk napra készíteni, meg a mai ifjúsághoz igazítani, hogy nekik is élvezhető legyen. Szóval ez így a magyar történeti háttér talán, és amikor megyünk a világba valahova, és egy konferencián mondjuk beszélünk erről, akkor azért a többségnek ez valami újdonság.
A felfedezhető matematika?
A felfedezhető matematika tanítás, igen, szóval van egy inquiry-based learningnek nevezett nagy nemzetközileg is ismert módszer, ami azért nagyon hasonlít ehhez, és valamilyen értelemben az, amit mi csinálunk, ez mondhatjuk azt, hogy ennek egy része, vagy egy speciális alkalmazása, és az szerencsére egyre jobban terjed, aminek tulajdonképpen, ha most két mondatba kéne mondanom, akkor valami olyasmi, hogy a gyerekek motiválják azt, hogy mit kérdezünk, meg mi érdekel minket, szóval, hogy ők teszik fel a kérdéseket. De az a fajta dolog, hogy mi ezután őket úgy hagyjuk sokat gondolkozni, és az egy fontos dolog, hogy nem kiállunk és elmondjuk a megoldást, hanem hogy ők törik a fejüket, és megpróbálunk ügyesen segíteni, az nem feltétlenül része ennek. És akkor úgy tudják, hogy Magyarországon van valamilyen érdekes dolog, de azért ez terjed valamennyire.
Tehát, hogy azt mondod, hogy a ti kutatócsoportotok bizonyos szempontból úttörő szerepben van?
Ezek mindig, én nem szeretek sose ilyen nagy szavakat használni, szóval az biztos, hogy konkrétan ezt a szemléletet, ezt azért nem nagyon csinálja más, pont így. Mondok egy dolgot, amit például én még sehol máshol nem láttam, az, hogy ebben a pósaféle módszerben viszonylag fontos szerep jut annak, hogy egyszerre több dologot tanítunk párhuzamosan. Tehát, hogy megint, nehogy valaki félreértse, szóval nem úgy értem, hogy az előadásban ott egyszerre több dologról beszélünk, hanem amik feladatok vannak, azok a mi fejünkben is több szálon futó témák.
Mondd ezt példát.
Igen, tehát, hogy arra gondolok, hogy az iskolában mi történik, aki járt középiskolába és tanult matematikát, az tanult valahogy úgy, hogy volt, nem tudom én, másfél hónap geometria, utána jött egy hónap algebra, aztán jött, nem tudom én, megint másfél hónap számelmélet, stb. Ehhez képest, amit mi csinálunk, ott az történik, hogy ezek párhuzamosan zajlanak. Tehát egyszer, amikor feladunk egy órán négy feladatot, abból lehet, hogy lesz mondjuk kettő geometria, egy számelmélet, meg egy algebra. És akkor ezek olykor-olykor összeérnek, és ezek a dolgok így párhuzamosan futnak, ami elég nagy ellenállásba ütközik egyébként, amikor erre próbáljuk rávenni a tanárokat, és még a bátrabbak is azt mondják, hogy alkalmazzák a módszereinket, hogy akkor rendben van, legyen a gyerekeknek idejük, bátran tévedjenek, kérdezzük meg őket, hogy na most mit kérdeznének, és azokat a kérdéseket beépítjük az anyagba, mert ezek is ilyen nagyon fontos jellemzők, de amikor oda eljutunk, hogy egyszerre több dolog is mehetne, akkor azért a többség azt mondja, hogy na jó, azért ezt már nem. Egyrészt biztos, hogy benne van az, hogy nekik ez nehéz, tehát nagyon szokatlan. Másrészt az szokott lenni az ellenérv, hogy már az egy téma követése is nehézséget okoz a diákoknak. Ami, hát én ezt nem tudom megítélni, tehát az kétségtelen, hogy mi kifejezetten erős, tehetséges diákokkal foglalkozunk. Tehát ez
alapítványnál.
Egész, az alapítványnál, meg ahonnan a fő tapasztalatunk van, az mindenképpen azért a nagyon a felső kevés százalék, mondjuk, ha a matematikából lenne valami elméleti rangsor. Tehát ilyen értelemben könnyen lehet, hogy csomó tanárnak igaza van, hogy ez egy átlagos, vagy pláne esetleg egy átlag alatti osztályban nem jól működik. Én csináltam egy kísérletet 2017 és 2021 között, amikor egy gimnázium osztályt így tanítottam, és párhuzamosan mentek a témák, és nem mondom, hogy ez egy teljesen átlagos osztály volt, mert egy elég jó budapesti gimnáziumban történt mindez, de ők maguk nem jártak speciális matematika tagozatra, az iskola normál osztályába jártak. Nagyon ügyesek és nagyon kedvesek, helyesek voltak, és ott ez normálisan működött. Tehát, ha mondjuk az érettségi eredményeket tekintjük valami mércének, én nem szívesen tekintem annak, de nem nagyon van jobban, tehát ami számszerűsíthető. Ha az érettségit veszem alapul, akkor lényegében pont ugyanolyanok voltak, mint a megfelelő osztályok a korábbi években, meg az egy párhuzamos lényegében hasonló osztály. De hogyha azt nézzük, hogy ők így visszaírtak az egyetemről, hogy ők korrepetálják az évfolyamtársaikat, meg hogy az új anyag nem okoz nekik szorongást, hanem bátran azt mondják, hogy jó, hát akkor ezt megpróbálom megérteni, és akkor ott is így úgy érzik, hogy jól tudnak bánni az új dolgokkal, és nem érzik nehéznek, az nekem egy ilyen pozitív visszajelzés volt, azon túl, hogy hát azt mondták, hogy alapvetően az órákon jól érezték magukat, hát nyilván dolgozatot írni nem szerettek, meg attól tartottak, de hogy azon kívül ez nekik egy jó élmény volt, és akkor nekem ez így összességében nagyon jó üzletnek tűnik, hogy a mérhető matematikai eredmény az legalább annyi, mint a többi osztályban, és hogy a megélésben meg talán úgy tűnt, hogy nekik ez jobb volt.
Ahhoz, hogy könnyebb legyen elképzelni a hallgatónak, hogy mi történik egy órán, tehát eddig mondjuk bejött a tanár, és azt mondja, hogy gyerekek, akkor ma a két ismeretlens egyenlettel foglalkozunk, képlelt, gyakoroljuk, itt tudom én, eltelik egy-két óra, és aztán dolgozat, de hogy lehet erre rávezetni a gyereket, hogy valamire ő maga jöjjön rá?
Nagyon sok mindenre rájönnek, hát ez nehéz egy konkrét helyzetet elmondani, mert nagyon sok múlik azon, hogy mik az előzmények, szóval ez egy viszonylag alapos építkezés a tanár részéről. Pósa azt szokta mondani, hogy ő valahogy úgy gondol a tanárra ebben a saját módszerében, mint egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen kivitelező, aki a gyerek fejében építkezik. Tehát, hogy van valami elképzelésem arról, van valami modellem arról, hogy kb. Mi van most a fejükben, milyen tárgyi tudás van, milyen gondolati stratégiákkal rendelkeznek, és akkor olyan feladatot próbálok adni, ami ebben a közegben kihívás, de elérhető. Na most ez borzasztó jól hangzik így elméletileg, de ezt baromi nehéz csinálni is, meg világos, hogy egy tanár számára mondhatja azt, hogy jó, de most akkor konkrétan mit csináljak. És ez egy teljesen jogos igény, és akkor mi csinálunk ilyesmit, hogy például a mostani kutatócsoport, a Rényis kutatócsoport keretében mi konkrétan dolgozunk tanárokkal, és próbáljuk nekik ezt kézzelfoghatóvá tenni, és most azt a vicces dolgot csináljuk, hogy a tanárokkal is próbáljuk felfedeztetően csinálni mindezt. És ezt megpróbáljuk nekik úgy átadni, hogy ők is így nagyon erősen be vannak vonva, tehát hogy ők is gyártsanak feladatot az adott helyzetre, tehát a felfedeztető módszert tanulják felfedeztetően. És hát ott tartunk, hogy az látszik, hogy ők ezt élvezték. Van jó pár pozitív visszajelzésünk arra nézve, hogy már használták órán, és az jó volt, tehát jól érezték magukat, meg úgy látták, hogy a gyerekeknek is jó. És hát aztán, hogy ez hosszú távon rájuk mennyire hat, és hogyha most elengedjük a kezüket, akkor 3 év múlva is fognak-e felfedeztetően csinálni, hát ezt nem tudjuk ebben a pillanatban, meg ezek a kísérletek mindig olyan szempontból megtévesztőek, hogy hát a lelkes tanárok jelentkeznek. Ugye van valami hajtja őket, valami extra dolog, szóval ebből nem tudjuk feltétlenül azt a következtetést levonni, hogy ez mindenkinek jó lenne, sőt, biztos, hogy nem mindenkinek jó, és az egész biztos, hogy egy nagy hátránya ennek a módszernek, hogy időigényes.
Na pont ezt akartam kérdezni,
tehát
hogy
a tanár szempontjából
a
is...
meg a tanmenethez.
Hát a tantervhez meg a tanmenethez lehet igazítani, az szerintem az a kevésbé probléma. A probléma az, hogy szokatlan a tanároknak, és emiatt az elején ez több idő, és ami a rossz hír, hogy hát sokszor azt szokták mondani, vagy legalábbis van egy ilyen sztereotípia a tanárokról, hogy hát az első, nem tudom, 4-5-6 évben tanít mindenfélét, amit kell, és onnantól már megy rutinból az egész. Szóval ez nem megy rutinból, mert nagyon azon múlik, hogy mi történt az előző órán, milyenek az adott gyerekek. Tehát hiába tartottam meg 3 évvel ezelőtt kb. Ugyanezt a témát, és ott ez fér be 45 percbe, a mostani csoporttal lehet, hogy azt fel a idő alatt elvégezzük, de lehet, hogy kétszer annyi lesz. És lehet, hogy ők egy másik kérdést tesznek föl, vagy más okozza nekik a nehézséget. Tehát, hogy itt nyilván rutint szerez az ember, de úgy nem, hogy ezeket újra ilyen építő kockaként egy az egybe oda be lehet illeszteni, hanem kell egy ilyen állandó aktív részvétel, odafigyelés, reflektálás arra, hogy mi történt, aszerint betenni a feladatokat. Szóval, hogy ez biztos, hogy nehéz, és ez heti 24 órában nem megy. De bízunk benne, hogy hát, ha ez változni fog majd mostanában, hogy nem 24 óra lesz feltétlenül egy tanárnak a kötelező óraszáma.
És hogyha még picit előrébb nézünk, akkor a kutatócsoportnak mi a célja az, hogy ez egy alternatív oktatási módszer lehet, amit felkínáltok a tanároknak, adtok anyagot, módszertant, hogy hogyan kell ezt, hogy ezt kidolgozzátok minden témakörre, vagy mi a távolabbi terv?
Hát mindenképpen az, hogy jó lenne, ha ez minél több tanár számára elérhető legyen, tehát az, hogy ők kapjanak kellő támogatást ahhoz, hogy ők ebbe belevágjanak. Aztán az is valamennyire cél, hogy valahogy kiderüljön, hogy tényleg igaz az a feltételezésünk, hogy ez szélesebb körben is azért működik. Visszatérek egy pillanatra a kísérletre, amit én csináltam, vagy egész pontosan 3 különböző csoportban zajlott ez a kísérlet, tehát nem helyes, hogy egyes számot mondtam, tehát 3-an tanítottunk egy-egy ilyen kísérleti csoportban, és ott volt annak egy olyan nem annyira pozitív kicsengése, hogy így lezárult, és nem folytatódott tovább, és nem indult el afelé, hogy ez valahogy esetleg beépülhessen, vagy elindulhasson a közoktatás felé, hanem volt egy kísérlet, levontuk a következtetéseket, és ennyi. És egyébként ez úgy általában azt látom, hogy sok matematika didaktikai kutatásnál ez van, és talán úgy általában oktatási kutatásoknál is, hogy zajlanak ezek a kutatások, az adófizetők fizetik ezeket a kutatásokat idézőjelben, mert a különböző intézmények támogatásán keresztül mennek ezek, de aztán valahogy az eredményeit meg nem kapják vissza. Tehát, hogy hiába derítik ki azt, hogy nem tudok nagyon jó konkrét példákat mondani, de hogy mondjuk nem jó dolog az, hogy a 6 éveseket feltétlenül bekényszerítjük az iskolába, ha törik, ha szakad. Hiába van erre rengeteg adat meg információ, nem lesz következménye, mert a politikai döntés az megszületik kb. Függetlenül attól, hogy mit mond a tudomány. És ez nem feltétlenül magyar dolog, hanem ez a világon is kevés példa van, és sokszor azt hiszem, hogy ott működnek dolgok viszonylag jól, ahol azért hagyják, hogy a tudomány legalábbis hatást gyakoroljon erre. Hát az új oktatási miniszter nagyon jó előjel az én szememben arra, hogy a tudománynak szerepe legyen abban, hogy mit hogy csinálunk az oktatásban. Szóval, hogy én nagyon-nagyon bizakodó vagyok, hogy akkor most nem csak ilyen emberek elképzelései alapján fog ez működni, hanem valahogy az alapján, hogy mit is tudunk, mit láttunk, és azt valahogy átgondoltan csináljuk. És akkor, hogy mi a célunk, tehát visszatérve erre, tehát az, hogy minél több emberhez eljusson ez, a lehetőség, mert persze bárki olvashat erről valamennyit, és akkor ő maga kitalálhatná, de az világos, hogy itt kell támogatás.
Jó, de tanárképző főiskolákra viszitek ezt a projektet?
Hát egyelőre még nem, de hosszú távon lehetne az, hogy akkor ez a tanárképzésnek valamilyen értelemben része lesz, a matematika tanárképzésnek. Nem feltétlenül gondoljuk azt, hogy mindenkinek így kell csinálnia. A szerencsés az lenne, hogyha minél több ember látná, hogy ez egy lehetőség, és ha úgy érzi, hogy ez passzol hozzá, az ő egyéniségével jól összeegyeztethető, akkor csinálja ezt. Az oktatásban van egy olyan nehézség, hogy látunk bizonyos tanári mintákat, és még ha lelkesek is leszünk az iránt, hogy tanárok legyünk, ami ugye elég kicsi jelenleg az ilyen irányú lelkesedés, de ha mégis ez van, akkor nagyon nehezen tudunk ezektől a mintáktól elszakadni. Márpedig, hát el kéne sok mindenben, mert egyrészt nagyon megváltoztak a külvilág igényei, nagyon megváltoztak a gyerekek igényei, tehát a társadalom elvárása, hogy mit is akarunk az oktatástól, tehát még 100 éve az volt, hogy itt a tudás azokban a fejekben legyen, akik majd leérettségiznek. Ma már ez a szerepet lényegében megszűnt, mert a tudás, az, a tárgyi tudás az megvan mindenkinél. Nem azt mondom, hogy nincs szükség tárgyi tudásra, csak hogy a hangsúlyokat nagyon erősen a kreativitás, az információval való jól bánás irányába kell elterelni. Ha nincs tárgyi tudás, akkor nincs miből kreatívnak lenni. Ez kicsit sarkos, de nagyjából igaz, hogy bizonyos tudásra van szükség, nem lehet mindig mindennek utána nézni az interneten, úgy nem lesz valaki kreatív. De sokkal kisebb a jelentősége annak, hogy most a Várnai csata pontosan melyik évben volt, vagy hogy a színusz 15 fokot ki tudja valaki ügyesen számolni, ezeknek talán a jelentősége kicsit lecsökken, és meg kell találni a megfelelő helyét ezeknek, és akkor ebben nem feltétlenül jó az, hogyha az ember azt a mintát követi, amit a nála 30 évvel idősebb tanára közvetített. Tehát, hogy kell ebben is egy komoly fejlődést csinálni, és hát akkor ebbe szeretnénk így betörni, hogy ezt megmutatni, hogy így is lehet, így is meg lehet próbálni ezt, és egész sok eredménnyel kecsegtet.
Milyen hozadéka lehet, hogyha ez egyre inkább elterjed, ez a felfedeztető matematika tanítás, azon túl, hogy kevesebb lesz az a gyerek, aki azt mondja, hogy nem értem, nem szeretem, nincs közöm hozzá, minek tanulom én ezt, nem lesz rá szükségem. Szóval, hogy az ő gondolkodás módjukban milyen változást hozhat ez a típusú tanítás?
Az egy nagy különbség, hogy itt nagyon könnyen, hát egy idő után világos lesz mindenkinek, hogy ő tud gondolkodni, hogy ő végig tud gondolni egy dolgot. Ez a hagyományos módszer, amikor megtanítunk bizonyos algoritmusokat, hogy ezt meg ezt így kell csinálni, ha ezt látod, ezt csináld. Ez a típusú dolognál az történik, hogy azt a szűk dolgot azt esetleg baromi jól megcsinálja, vélhetően még hatékonyabban is, mint a mi módszerünkkel, mert nálunk ez nincs annyira hangsúlyosan, hogy ezt is nagyon begyakoroljuk meg, olyan minden nagyon flottul meg ügyesen menjen. De cserébe, ha kikerül a komfortzónájából, akkor nagyon bizonytalan lesz, mert akkor nincs iránymutatás, és ő nem hisz abban, hogy ő valamit önállóan végig tud gondolni. Aki jár középiskolába, azoknak a nagy része nem fogja konkrétan azt a matematikai tudást az életében használni, amit ott megszerzett. Tehát, hogyha ilyen nagyon haszonelvűen nézzük a dolgot, akkor ez, ha ezt néznénk, hogy ő most fogja-e tudni használni a koszinusz tételt, meg hány ilyen mémet látunk, hogy ma is eltelt egy nap, hogy nem használtam a Pitagorasz tételt, akkor mondhatnánk azt, hogy ez jogos, mert tényleg az emberiség 95%-a, vagy nem tudom pontos számot persze, de hogy egy nagyon nagy százaléka tényleg nem használja ezt a középiskolai matematikai tudást. De az én fejemben nincs is az, hogy ezért csináljuk ezt. Tehát azon túl, hogy érezzék ott jól magukat, és megtanulják azt, hogy gondolkodni öröm, azon túl van az az értelme, hogy tud egy számára ismeretlen rendszerben eligazodni, hogy van valami helyzet, amit meg akarok ismerni, meg akarok érteni, és abban el akarok igazodni olyan értelemben, hogy jó döntéseket tudjak hozni, átlássak dolgokat, átlássam azt, hogy valami lehetetlen, valamit nehéz megcsinálni, valami nyilvánvaló. És ez működni fog akkor is, hogyha közgazdász leszek, és el kell igazodnom a mikroökonómia speciális kérdéseiben, én ehhez egyáltalán nem értek, de egész biztos vagyok benne, hogy ott van egy rendszer, amit meg kell érteni, át kell látni, hogy ki kivel van kapcsolatban, mi mit okoz, egy adott döntésnek milyen hatásai vannak, és akkor, hogyha ezt átlátja valaki, és van ez a háttere, hogy ő bátran mer önállóan gondolkozni, van egy ilyen képesség, hogy egy rendszert átlát, akkor az fog történni, hogy hajlandó lesz egy nem várt helyzetet is végig gondolni, esetleg eszébe jut olyan megoldás, ami nem a tankönyvekben van leírva, hanem ő kipróbál valamit, hogy hát ha az működik, és azt végig tudja gondolni, hogy kecsegtete azzal, hogy ez működjön, és akkor ezt ugyanígy el tudom képzelni egy gyógyszerkísérletnél, vagy annál, hogy abban gondolkozzunk, hogy egy irodalmi múzeumban hogy jó megcsinálni egy nem tudom én micsoda szerbanttal kiállításnak mi legyen a struktúrája, hogy az azt az információt közvetítse, amit én akarok. És aki így tanult matematikát, az reményeim szerint egy sokkal jobb szerbanttal kiállítást fog csinálni, mint aki ezt a, hát akkor most így kell másodfokú egyetet megoldani, úgy kell háromszöget szerkeszteni ebből a három adatból, és stb. Stb. És mindent elmondtak neki, akkor ő egy olyan kiállítást fog csinálni, ami ugyanolyan, mint az előző három kevésbé jó Petőfi arany, meg nem tudom én, Tóth Árpád kiállítás volt.
Juhász Péter a vendégem, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet szakmódszertani osztályának vezetője, és az MTA Rényi Felfedeztető Matematika Tanítás Kutatócsoport munkatársa és a Gondolkodás Öröme Alapítvány elnöke. Tartunk most egy kis szünetet, és rövidesen folytatjuk a beszélgetést.